Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Hegedű Zsuzsa, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Átrajzolhatja a Közel-Kelet térképét, hogy több állam is destabilizálódott a térségben, mondta az Inforádiónak Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, Törökország megerősödhet, Egyiptom szerepe viszont várhatóan csökken. A riporter Zsigmond Árpád.
Azt lehetne mondani, hogy jelenleg az iszlám világ három államában van teljes káosz: Líbiában, Afganisztánban és Irakban. Egyikben sem lehet kimondani, hogy a mai határok fennmaradnak. Líbia legalább két részre szakadhat, Afganisztán a nyugati csapatok kivonulása után részekre, Iraknál pedig már egy olyan forgatókönyv van, hogy adott esetben, ha szükséges, az északi kurdok lakta területekre a török hadsereg benyomulna, ezzel bizonyítaná, hogy a térség vezető hatalma, ezzel bizonyítaná, hogy a török hadsereg és a török társadalom stabil, és idézőjelben az arab tavasz nem bomlasztja, és megpróbálná újra stratégiai célját elérni, egy amerikai támogatással közeledni és később belépni az Európai Unióba. Szíria esetében a NATO nem tud beavatkozni, mert a líbiai beavatkozáshoz ENSZ felhatalmazás kellett, az ENSZ BT 5 állandó tagjából 2 azonnal vétózik, Oroszország és Kína, nem hajlandók még egyszer abba belemenni, hogy kiszorítsák őket egy adott térségből.
Elképzelhető, hogy átrendeződnek akkor hamarosan a Közel-Kelet területi határvonalai?
Elképzelhető. Líbiában gyakorlatilag a két főváros nem tud egymással kiegyezni, Irak esetében a síták és szuniták ma is polgárháborút vívnak, a kurdok őrzik viszonylagos függetlenségüket északon, de ez csak időleges lehet. Másrésztről pedig Afganisztánban az afgán vezetés, amelyik korábban azt kérte, hogy a nyugati erők 2020 után is maradjanak benn, ez ma már a múlté, megállapodtak 2014-be, a mostani merénylet után már Karzai 2013-at követel, tehát egyre több olyan állam van, ahol a mai határok, történelmi határok nem bizonyulnak hosszú távon aktuálisnak, és Törökország fölértékelődése azt jelenti, hogy Egyiptom elveszíti térségbeli meghatározó szerepét.
Elszabadultak a politikai indulatok Franciaországban a toulouse-i gyilkos kapcsán. Az ellenzék a rendőrség elit alakulatának fellépését, a belügyminisztert és a titkos szolgálatokat vádolja. Esrándó János tudósít Franciaországból.
Alig ért véget csütörtökön Toulouse-ban a három zsidó kisgyermek, egy fiatal rabbi és további három francia katona meggyilkolásával gyanúsított férfi elleni rendőrségi támadás, amely a 24 éves elkövető a magát az iszlám szent harcosának és az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet tagjának mondó Mohamed Merah halálával végződött, a politikai polémia újfent kirobbant Franciaországban. A baloldali ellenzék, illetve a média által megszólaltatott szakértők egy része úgy vélte, a terrorista ellen másképp is fel lehetett volna lépni. A rendőrség elitalakulata, a RED konkurensének számító csendőrségi különleges alakulata, GIGN alapítója például úgy vélte, könnygázgránáttal kellett volna kifüstölni Merahot a lakásból, ahová elbarikádozta magát. A RED volt tagjai azonban azt mondják, nem krimiről, hanem valóságos akcióról volt szó, melynek során az elit alakulat mindent megtett, ami emberileg és szakmailag megtehető volt, emlékeztetve arra, hogy a rendőrök az életüket kockáztatták, amikor a deklaráltan további gyilkosságokat elkövetni akaró férfi lakásába behatoltak. A zöld párt elnöki jelöltje a norvég származású erős akcentusa miatt a média egy részében sokat gúnyolt Eva Joly egyenesen a belügyminiszter lemondását követelte, azt állítva, hogy politikai célokra használta fel az esemény nyújtotta lehetőséget. A kormánypárti politikusok körében erős felháborodást keltett, hogy François Hollande biztonságügyi szakértője a rendőrségi akció kellős közepén egy Twitter üzenetben a komandósokat bírálta, amiért úgymond nem képesek elkapni egy magányos elkövetőt. A kritikák másik része a titkosszolgálatokat érinti, sokan azt kérdezik ugyanis, miképpen lehetséges, hogy az Afganisztánt és Pakisztánt megjárt, többszörösen büntetett előéletű Mohamed Merah nem állt folyamatos megfigyelés alatt. François Fillon miniszterelnök erre azt mondta, a szolgálatok egy ideig megfigyelték ugyan, de semmi jel sem utalta arra, hogy merényletek elkövetésére készült volna. Az előzetes hatósági hírekkel ellentétben egyébként a csütörtöki akció során végül nem három, hanem két rendőr sebesült meg, egyikük állapota sem súlyos. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy Mohamed Merahot kik támogathatták akciója kitervelésében és elkövetésében. A férfi családtagjainak előzetes letartóztatását meghosszabbították. Az ügy egy másik a mértékadó média által alig említett vetületéhez tartozik, hogy több zsidó vagy a zsidósággal, illetve Izraellel szimpatizáló szervezet aláírásgyűjtésbe kezdett Catherine Ashton európai külügyi és biztonságpolitikai főképviselő eltávolítása érdekében. A kezdeményezőket és amúgy az izraeli kormányt a politikusasszony azzal haragította magára, hogy párhuzamot vont a toulouse-i zsidó gyermekek meggyilkolása és a gázai palesztin gyermekek sorsa között. Az öt szervezet által megfogalmazott az internetre is föltett petíció készítői azt állítják, hogy Catherine Ashton folyamatos Izrael ellenes megnyilvánulásai közvetett módon ugyan, de nagy mértékben hozzájárultak a zsidók elleni gyűlölet igazolásához és az antiszemitizmus újbóli megerősödéséhez Európában. A toulouse-i eset kapcsán egyébként Richard Prasquier, a franciaországi zsidószervezetek szövetségének elnöke a francia médiát bírálta, amiért az rendszeresen palesztinpárti álláspontot képvisel, és ezzel hozzájárulnak Izrael és a zsidóság megbélyegzéséhez. A franciaországi zsidó vezetők egy része egyébként már hónapok óta figyelmeztet, hogy az igazi Izrael ellenes erők Franciaországban baloldalon, például a zöldek között találhatók, amelyek csaknem feltétel nélkül palesztinpárti politikát folytatnak, és vezetőik, illetve tagjaik között hemzsegnek a volt kommunisták és trockisták. A Le Figaro egyik vezető publicistája Ivan Ruffol Mohamed Merah kapcsán rendkívül kritikus hangvételű írásban bírálta a baloldali moralistákat, szerinte ugyanis konformista gondolkodásmódjukkal és a politikai korrektséget a valóságnál is fontosabbnak tartó magatartásukkal ők maguk költötték ki a toulouse-i szörnyet. Most életnagyságban láthatják a radikális, megfogalmazása szerint a nácizlámizmus megnyilatkozását, amelyet eddig gyávaságukban és elvakultságukban mindenáron tagadni akartak, fogalmaz a szerző cikkében, melyet a zsidó cégvezetők és szakemberek szervezetének honlapja teljes terjedelemben átvett. Szintén nagy visszhangot váltott ki a Le Point liberális hetilap egyik publicistájának az írása, melyben Philippe Tesson azt állítja, a terrorista esete megmutatta, hogy Nicolas Sarkozy messze alkalmasabb államfőnek, mint a szocialista François Hollande, vagy a centrista François Bayrou, ez utóbbiak ugyanis szerintem méltatlan módon viselkedtek a tragédia első napjaiban. Esrádu János, Inforádió, Franciaország.
Madrid vagy Barcelona környéke lesz az európai Las Vegas helyszíne? Erről dönt hamarosan a szórakoztató ágazat egyik nagy befektetője, akit egyáltalán nem zavar az eurózóna válsága, vagy az, hogy Spanyolországot is fenyegetik a magas kamatok. Svetnik Endre összefoglalója.
Sheldon Adelson bizakodó ember, más fejében nem is foganna meg olyan ötlet, hogy egy súlyos munkanélküliségtől és költségvetési válságtól szenvedő eurózóna tagállamba telepítse vállalkozását. Adelson azonban 16 milliárd eurót akar pumpálni egy Madrid vagy Barcelona környéki beruházásba, hogy felépítse Európa kaszinó fővárosát. A háttérben valószínűleg a két nagy rivális foci csapat ellentétét idéző lobbizás folyik a városok között. A Forbes magazinnak nyilatkozó Adelson azonban a főnyereményre koncentrál. Azért választotta Spanyolországot, mert szerinte a majdani európai Las Vegas 1 milliárd embert tud majd vonzani a Spanyolországtól 5 órányi repülőútra fekvő 50 országból. Bár azt nem említette, hogy hány év alatt látogatnának el ilyen sokan a kaszinóvárosba. Egy másik szempont érdekes módon a 23%-os munkanélküliség volt. Ez biztosítja majd, hogy a spanyol kormány támogatni fog bennünket, mondta. Fontos volt persze a jó időjárás is. Adelson cége az LVS az első lépcsőben 6 milliárd eurót ruház be, amiből egy sor szállodát, kaszinót, üzleteket, éttermet, konferenciaközpontokat és golfpályákat építenek. A vállalat azt ígéri, hogy mindezzel körülbelül 260 ezer állás jöhet létre. Ez felszippantaná a madridi munkanélküliek felét, jegyzi meg az Economist. Barcelona ugyanakkor nem adja fel, és szeretné, ha az Eurovegas katalán földön valósulna meg. Persze nem mindenki tapsol. A politikusok egy része attól tart, hogy a kaszinóvállalkozás egyfajta adóparadicsommá válik. Paradicsom a vállalkozónak, kevésbé paradicsom a spanyol államkasszának. A szakszervezetek pedig attól félnek, hogy sokkal lazább munkaügyi szabályozás mellett jöhet létre a kaszinóváros. Bár a munkahelyteremtés sokaknak csábítóan hangzik, Spanyolországban vannak, akik a bűnözéstől vagy a függőségtől tartanak. Egy másik kérdés, hogy az ingatlan krach által sújtott országban egyáltalán megépülhet-e egy ilyen komplexum. Az LVS makaói és szingapúri sikere arra utal, hogy igen, Spanyolországnak pedig el kell döntenie, kockáztat-e, hogy leszorítsa a folytogató munkanélküliséget. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Bár nagy a túl jelentkezés, telefonon bárki feliratkozhat Londonban az olimpiai falu megtekintésére, vezetéses autóbuszkörtúra keretében. A kirándulás ingyenes. Londonból Sárközi Mátyás tudósít.
Az egyórás túrákat szombaton és vasárnap 30 személyes autóbuszokon bonyolítják le, 8 éven felüli gyerekeket is szívesen látnak. Szabad fényképezni, de tilos videózni. A biztonságra már most nagyon vigyáznak a rendezők, tehát a busznál táskavizsgálat van. Mit lehet megnézni? Az első állomás a Nemzetközi TV és Rádió Központ, ahol 20 ezer tudósító dolgozik majd a versenyek idején. Ezután járja be a busz az olimpiai falut. Megtekinthető a kantin, ami tulajdonképpen a világ legnagyobb étterme. A következő látnivaló a kosárlabda stadion, amit az olimpia után teljesen lebontanak, és a hoki csarnok, amit London egy másik részére helyeznek át a záró ünnepség után. Az egyik legérdekesebb látványossága 80 ezer személyes, háromnegyed részben fedett olimpiai stadion. Az olimpiai falut mesterséges folyócskák szelik át, 30 híd teszi festőivé a látványt. Elegáns lakótelep lesz itt, ha vége az olimpiának. Ugyanis a faluban nem házacskák vannak, hanem emberi léptékű bérlakás tömbök. Északról nagy park szegélyezi a falut, ide jegyet lehet majd váltani a játékok idején, piknikezni lehet a füvön, és közben óriás kivetítő nézni a versenyeket. Az építkezések a tervezetnél gyorsabban haladnak, július 27-ére elkészül minden, és a tömegpróbák is lezajlanak. Több ezer önkéntest kértek fel, hogy vessék alá próbának a stadionok útjait, bebocsátó rendszereit és ülés sorait. Az olimpiai falut bemutató autóbuszos körtúrára azonnal nehéz bekerülni, de a falu peremén épült egy széles panorámát nyújtó lelátó, ahová bármikor felmehetnek az érdeklődők, még kávéház is várja őket az építmény tetején. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hegedűs Zsuzsa.